Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. A műsorvezető
Kollát György. Jó estét kívánok! A 28. amatőr órámban köszöntöm a hallgatót. Adásunk címe régi vezényszó, tornárok feszeng. Feszengeni van, és lesz miért. Ma, június 16-án elkeseredett emberek feszengenek a parlament előtt. Kintorna, hogy a jogállamért teszik. Nincs messze a jogtól, ami témánk. A sport, közéletünk bajai a sporttal is jellemezhetők. Íme. Az országgyűlés május 23-ai modellértékű sporttárgyú napirend előtti felszólalásával kezdünk. A házban napirend előtt szólni, a napirenden nem szereplő, országos jelentőségű, halaszthatatlan és rendkívüli ügyben nem mezei képviselőnek 5 percig lehet. Ezt mondja a házszabály 51. szakasza. Kivonat az Origo parlamenti tudósításából. Bánki Eriknek tetszik az új sportfinanszírozás. Az új sportfinanszírozásról beszélt napirend előtt Bánki Erik Fidesz képviselő, aki szerint az előző évekkel szemben mára átlátható, világos és egy csatornás lett a támogatás rendszere. A képviselő szerint azért is fontos lenne a sport támogatása, hogy egészségesebb legyen a magyar népesség. Gondolom, ez a mindenki egyetért. A sport államtitkár is elégedett, mondja a Szalag cím. Czene Attila sportért felelős államtitkár annyira egyetértett Bánki Erikkel, hogy nem is reagált, csak kiegészítette a képviselő hozzászólását. Öröm könnyekről nem szól a tudósítás. Csak hogy. Május közepén, közel egy évnyi tárgyalás után az Európai Unió elutasította azt a magyar törvényt, amely az úgynevezett látvány sportágakba adókedvezmény révén milliárdokat pumpált volna. Messiásként vártak rá a futball csődközeli profi klubjai, holott hivatásos sportban ebből egy fillér sem áramolhatott volna, mert a profi sport Európában versenykategória, ott tilos az állami támogatás. Azóta új, továbbra sem hibátlan sporttörvény van a parlament asztalán, ami tehát a támogatási rendszernek ezt a javított változatát hozza. Csak hogy kudarc után, márpedig itt az volt, illenék felelős találni és önvizsgálatot tartani. Mert hónapokig az volt az állami mantra, hogy tőlünk tanul Európa. Ilyen az ortodox magyar ész és virtus? Szerintem nem. Mód lett volna eleve EU-kompatibilis megoldást kidolgozni, és azt még a blama előtt itthon és az unióval koordinálni. Erről azonban szó sem esik. Csak hogy megint egy vagy több új presztízs sporttörvény még az idén új pályára állítana a magyar sportszisztémáját. Legfrissebben a sporthuliganizmus elleni törvénymódosításról van szó, miközben Európa egyik legszigorúbb antihuligán törvénye a miénk, csak nem igazán akarták betartani. Lehet a jogi hátteren változtatni, de addig is dolgozni kellene. Fentről szentenciákról, győzelmi jelentésekről értesülünk, lent az élő sport szelektíve exitál, végelgyengülésben próbál megkapaszkodni. Két budapesti példát mondanék, a BSC-t mondjuk és a BVSC-t. Az utóbbi 10-20 év sportközállapotaiban a diadalok csökkenő mértékben a küzdőtéren, növekvő számban a pártok sajtótájékoztatón jelentkeznek. Sportból kinőtt divat szó a szájkarate. A valóságtól távol, ám az illúziókhoz, a beváltatlan ígéretekhez közel szóban meccselnek sokan. Még mindig aranycsapatban utazunk. Szidják az átkos körülményeket és a politika ellenlábasait. Lehúzzák a bíráló sajtót és a szerencsétlen vergődő klubokat. Nekünk a babis hús szólammal etetik a futballszurkolókat. Stratégiai ágazat a jelszó, de valójában a 3 évvel ezelőtti sportstratégia kiüresedése tapasztalható. Sok közpénz áramlik egy-két sportágba, mégis 10 körüli éremszerzésre, és benne 3 aranyra szól, vagy vonatkozik a prognózis Londont illetően. A magyar sport rendszere, társadalmi gazdasági beilleszkedése nem olyan már, mint volt 89-ig, szerencsére, de nem is olyan, mint Nyugat-Európa demokráciáinak a sportmodellje. Nem olyan, mint a spanyoloké, a németeké, a franciáké vagy angliáé. A rendszerváltó átmenet szükségszerű, de a tartós senki földje már abnormális. A magyaros nagyot akarás és nagyot mondás azonban tipikus. Így volna, vagy túl szigorú az én meglátásom? Ha nagyjából igen, akkor megbeszélhető, hogy mikortól van ez, miért és meddig tart még. Magyarul hogyan vonható meg a rendszerváltás utáni magyar sport mérlege, mi annak a tanulsága és e századi prognózisa. Ez a mai főmenü. Tudományos közreműködéssel és igényességgel 1993-ban egy parlamenti sportstratégia készült. Ilyen és hozzá hasonló jegyzetekkel adnék szemléltetést. A parlamenti határozat viszonylag jól sikerült, végrehajtása azonban nem igazán sikerült. Ekkortájt a rendszerváltó átmenet kiprivatizálta a bázisszerveket a sport mögül, költségvetés és adóságcsapda keletkezett, nem volt elegendő pénz, ami ezt pótolta volna, a közpénzek leapadtak, a sportszervezetek autonómiája viszonyat önállóság, amik a széthúzást erősítette. Jó szakmai szellemi előmunkálatokkal a sporttörvény formálódott 90-es évek közepére, azt mondtam, az akkori sportállamtitkár hallatlan tudományos offenzívával, a legjobb szakemberek bevonásával, szakbizottságokba készítette elő azt a koncepciót, ami a sporttörvényhez vezetett volna. Mégse ebből lett sporttörvény, hanem hát egy szűkített vállalás kerekedett ki, egyfajta immár nekünk is van sporttörvényünk felszínes letudással. Nem sikerültek jó sokáig eredményelvűen a tulajdoni, a működtetési, az egzisztenciális és a közgazdasági rendezvényvalók sem. Tragikomikus törvénycunami következett ezután. Szinte minden kormány sporttörvényt csinált magának. Ezeknek a törvényeknek a homlokterébe pedig a futball visszásságai bajai álltak, hogy azokat rákói módon rendbe kell tenni. A foci mégse fogadta el ezeket a módosításokat, de a többi sportág megszenvedte a bizalmatlanságot és a megkötéseket. Idézek meghiúsult elhatározásokból az elmúlt 15-20 évből. 1994. Felül kell vizsgálni a diáksport versenyrendszerét és finanszírozási rendszerét. Máig nem történt meg. 1998. A kormány tudomásul veszi a magyar sportban meglévő jelenlegi átmeneti állapotot, egyes sportágokban azonban már látszanak az új körülményekhez való alkalmazkodás pozitív jelei, melyek ezek, nem volt róla szó, én ilyet igazán nem láttam, szemüveget tehát a bírónak vagy a bírálónak, mondja a műsorvezető, még mindig 1998, a kormány egy differenciált támogatási rendszer segítségével kívánja felerősíteni az előre mutató törekvéseket. Differenciált támogatási rendszer, olvasom, nem egy csatornás rendszer, mint ma hirdették, lényegében ugyanazok. 2003, ez egy másik kormányzat, a mindennapok sportja legyen mindenkié. Sprint helyett maraton, átlátható pályák, átlátható esélyek. Átlátható, átlátszó, a szlogenek mondom én most már. Idézet következik a műsor vendégétől. A jelenlegi kormányzatnak a jelek szerint nem volt ereje, elégséges szakértelme sem ahhoz, hogy mértékadóan és átfogó módon felmérje jelenlegi helyzetünket, és ennek alapján megtervezzen egy az európai elvárásoknak és normáknak megfelelő konstruktív reformprogramot. Minden szó fontos, felmérni, megtervezni, megcsinálni a konstruktív reformprogramot. 2001-ben írta ezt egy ígéretes, mégsem megvalósult sportprogram füzet előszabában Kallov Rezső. Sportbarátként köszöntelek államtitkár úr a stúdióba, a hallgatom ebből is köszönöm, hogy eljöttél. Szervusz!
Én köszönöm a meghívást, megtiszteltetésnek tartom, és ezt nem csak formaságként jegyzem meg.
Régi barátságot köszöntök, akkor hagyd mondjam egy kicsit másként is. Startvonal. Az utóbbi egy évben a magyar sportban három markáns változás történt. Egy. A Magyar Olimpiai Bizottságra épült a sportfinanszírozás. Kettő. Több költségvetési forrás, sok költségvetési pénz került a még mindig, sőt egyre jobban centralizált rendszerbe. Harmadik. Nagy arányú személycserék történtek. Legutóbb például a kézilabda szövetségtől vált meg Sinka László elnök úr, én azt mondom, végül is kár érte. Kezdőrugásnak néhány villámkérdés még a szünet előtt. Remélhető gyors, vagy pedig adekvát válaszokkal. Mi az, amit a 10 évvel ezelőtti mondatodból ma is érvényesnek tekintenél? Látsz jó felmérést, látsz jó reformprogramot, látsz tervszerűséget, vagy érvényesek még a korábbi megállapításaid?
Hát talán ott kezdeném, hogy a mai helyzet megértéséhez gyorsan át kellene tekintenünk, mi minden történt ebben az országban, és az ország sportkultúrájában, azért hangsúlyozom ezt a szót, hogy sportkultúra, mert ha, amikor a sportszót említjük, akkor a magyar átlagember gondolataiban igazából versenysportról beszélünk, pedig hát nagyon sokféle ágazata van a sportnak, hogy most csak az egészséges életmódról, rekreációról beszéljek, vagy az iskolai testnevelésről és a diáksportról. Ezek mind a sportkultúra része. Na most, hogyha egy kicsit visszatérünk arra a területre, ahol a legnyilvánvalóbb, tehát az eredmények területére, a versenysport területére, ahol versengés van, most nem okvetlenül olimpiákra vagy világbajnokságra gondolok, hanem a versenyszerű sportolásra, akkor ugye a kezdetén 1989-90-ben nagyon nagy hibák történtek.
Mulasztások történtek, dolgok.
Ennek politikai és ideológiai okai voltak, amelyek első hallásra érthetőek, de teljesen logikátlanok és helytelenek. Gyorsan elmondom csak. Az csak azért, mert a Kádár rendszer és általában a szocialista országok sportrendszerei nagyon erős állami támogatást biztosítottak a sport.
Presztízskérdés majdnem, volt az államnak ez.
Politikai ideológiai és presztízskérdés volt, mert a nemzetközi pályákon az elért eredmények úgymond jelezték a társadalom
felsőbbrendűségét.
Így van, a nyugati tőkés berendezkedéssel szemben az
kerül,
a szocialista
alapon.
Igen, na most ez persze egy hamis dolog volt. De ettől eltekintve azért észre kellett volna venni, hogy melyek azok a helyes hagyományok, amelyeket táplálni kell másokból, nem ideológiai, nem politikai okokból, hanem csak
az ország szüksége van rá. Okán. Igen, valóság is büszkeségünk. Nem fogjuk ezt a témát abba hagyni, egy pici szünetet tartunk. Most kereskedelmi közszolgálati szünet jön, azóta jövünk vissza, folytatjuk, tehát nem sokára rakott Gallov Rezsővel és a magyar sport dilemmáival.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. És természetesen Gallov Rezső államtitkár úr, vele a magyar sport múltjáról, jelenéről, tanúságról beszélgetünk. Lészes, folytasd, amit elkezdtél, mert Szemlát Tamás, nem értünk a lényeg. Nagyon fontos, hogy már az elindulás is rossz irányba történt, helybejárással ment, vagy hogy is van ez
rossz,
pontosan?
Rossz pályára tették, amit jellemeznek azok a körülmények, amelyek között hazatértem és átvettem a sportot.
Honnan érkeztél, és mit láttál? Nagyon fontos, hogy nem mindenki. Én tudom, hogy Kanadából, egy csodálatos országból, de picit hasonlítsd össze a hazatérés körüli állapotodat a Kanada és a magyar sportra vonatkozóan. Összehasonlítható?
Nagyon nehezen lehet összehasonlítani, nem csak a történelmi múlt különbözősége okán, hanem a
GDP
gazdasági,
is más nagyon, igen.
Így, a gazdasági és az egyéb körülmények között. Egy hatalmas országról van szó Kanada esetében, területre a világ második legnagyobb országáról, ahol természetesen a közigazgatás is egészen másként működik, de az oktatás, művelődés kérdése is vannak provinciális kormányok is, van a federális, a központi kormány, de ettől eltekintve, amikor én hazajöttem, én az összehasonlítást nem is Kanada és Magyarország között kerestem, hanem a között, hogy mit hagytam én hátra, amikor a Kanadába mentem, ahol hosszú éveket töltöttem el, és mit találtam. Ha csak a közvetlen előzményeket veszük figyelemben, és a sport elhelyezkedését az államigazgatás szerkezetében, a következőt szűrhettem le azonnal. 89-90-ben Glac Ferenc volt az oktatási miniszter. A sporthivatal, amely önálló, országos hatáskörű szervként működött az Oktatási Minisztérium felügyelete alatt, Tibor Tamás volt. Tibor Tamás beosztása miniszterhelyettesi beosztás volt, ami meghatározta a hatáskörét, a hatalmát, ha úgy tetszik, idézőjelben mondom, és a sportnak a tekintélyét is.
Így ez van, ebben minőségében a kormányülések ilyen napirendjén mindig ott volt.
Ez nagyon lényeges, amit persze mondtál, mert az nem mindegy, hogy a sportot közvetlenül az első embere képviseli a kormányüléseken, vagy akár csak az
osztályelőző
rendszeres államtitkár értekezeteken, amelyek előkészítették a kormányüléseket, vagy pedig közvetett módon, akár egy miniszter is, aki csak nem érthetett mindenhöz olyan szinten, mint a sportért felelős államtitkár. Na most, Tibor Tamás miniszterhelyettesi beosztásával összehasonlítva én helyettes államtitkárként kerültem vissza, ami nem hiúsági kérdés, csak behatárolta, korlátozta az én lehetőségeimet.
Nem a puvárról van szó, hanem a tényleges feladatról, amit meg tudsz tenni, amihez közöd van, úgymond. Hogy
igen.
Ami persze te később nagy levelekkel átléptél, de az egy következő történet. Majd még nem tartunk ott.
Igen. Na most a lényeges az, hogy ez és a az akkori országos testnevelési sportivatal nem is volt önálló országos hatáskörszer, és ezért külön meg kellett harcolni. De ennél sokkal lényegesebb az, hogy csak azért, mert az előző rendszerben, ahogy említettük, a sport politikai és ideológiai okokból kiemelt ágazatként szerepelt, és mindenféle támogatást megkapott, ami nagyon egyszerűen ment, mert a Központi Bizottság úgy döntött, hogy most sportpályaépítési akció van, akkor sportpályákat építettek.
És báziszerveknek feladatodották, hogy tessék eltartani Győrben és máshogy.
És ha úgy döntöttek, hogy most akkor 15 kiemelt egyesületünk van, amely felelősséget érez, és a szakmai erőket, az anyagi áldozatokat is élvezi annak érdekében, hogy a nemzetközi szinteken megfelelően szerepeljünk, akkor az úgy történt. Na most ezzel szemben hát egy furcsa paradox, egy nagyon bántó, fájó ellentmondás, hogy az új rendszerben szinte a legmagasabb hivatalos helyekről is a következő hangzott el.
Nos.
Megváltozott a rendszer, és az állam kivonul a sportból.
Isten.
Ugye ennél nagyobb csacsiságot...
Utánunk az özönvíz.
Nem.
Azt
hitték, hogy ez az új rendszer, hogy az új magyar gazdasági rendszer piacképes lesz, és abba beleférnek a sporttámogatások is, és ez nagyon súlyos következmények járt, hogy más nem mondjak is, hogy a kedves hallgató ezt jobban érzékelje. Ugye milyen csacsiságnak tartjuk ma már, mert tudjuk, hogy milyen súlyos következményekkel járt, hogy csak azért, mert volt szocialista országközösség, ugye, a Szovjetunió nagyon direkt befolyásával, vagy diktatúrájával nevezhetjük így. Ezért mi düböl, bosszúból és ellenérzésből lemondtunk azokról a piacokról, amelyek a jó megélhetésünket, erre a magyar gazdaság stabilitását biztosították volna. Erről mi lemondtunk. A sportban csak azért, mert a korábbi rendszerben politikai és egyéb ideológiai okokból ennyire támogatta az állam a sportot, kiléptünk, és a sport ott állt teljesen
Források nélkül, magára hagyva.
Igen. És koncepció nélkül.
Koncepció nélkül is, bizony. Engedj meg két mondatot. Meg lehetett volna csinálni azt, mint amit Klebersbergék, hogy a kultusztárca keretében a sport kiemelt szerepet kap, és hát egyszerűen az ifjúság sorsának egyik kulcs tényezője, vagy lehetett volna bármi más megoldás, tehát nem csinálni egy főosztályt a kultusztárca keretén belül, lehetett, de ezzel szemben a belügyi miniszterünk akkor Horváth Blázs azt mondta, hogy amíg ő miniszter, addig a sportnak, ha nem is szoki, de hát szóval nem jár semmi, és nem is jut. Magyarul használni nem sikerült, de ártani igen. Ebben a helyzetben lettél te államtitkár.
Isten nyugosztalja, Horváth Balázs jó szándékkal.
Ő szerette a sportot, a maga módján.
És ez nem volt okvetlenül szakmailag hát alátámasztható.
Így van. Mit és vettél át, amikor hazaérkeztél?
Mit
vettél át, amikor hazaérkezt, és mivel kezdtél?
Hát először is, mivel nagyon hosszú időt töltöttem külföldön, hát szerényen arra gondoltam.
És ott is a sporttal foglalkoztál a legmagasabb szinten kormány közelben is.
Igen, ott hát úgymond a sport, a game plan-nel és a kanadai sportminisztériumban a középiskolás sportosztályt irányítottam az utóbbi időben, tehát nem is specifikusan a vízlabdát, aminek az eredeti okaként kimentem. Igen. Tehát ott előre léptem. Nos, hát amit találtam, az eléggé hát elszomorított, mert észre kellett vennem, hogy itt a eufóriában, a demokrácia eufóriájában ezek a sporttársadalmi szervezetek azt hitték, hogy most vége a központi irányításnak, nekünk senki nem diktál, nekünk senki nem mondja meg, hogy mi tudjuk a mi szakmánkon belül, hogy mit kell, és majd azt csináljuk. Igen, de források nélkül semmi nem megy. Ha visszatekintünk a magyar sport sikeres évtizedeire, akkor könnyen megállapíthatók azok az okok, amelynek következtében mi vezető szerepet játszottunk Európában mindenképpen, de az olimpiák tükrében bizony az egész világon.
Igen.
Olyan elismerést szereztünk, ami tényleg egy 100 éves hagyományán nem esett.
Összerendezett szisztéma volt. Igaz, a szociális szisztéma volt, olyan volt a társadalom, olyan volt a sportja, a kettő egymásnak meg kellett, és működött.
De azt megelőzően, hogy más nem mondjak, a berlini olimpia 1936-ban, akkor még semmiféle, akkor még ugye a második világháború előtti aranykorszakot éltük, ugye? Akkor nem volt sem szovjet, sem szocialista országok családja, semmi.
De fontos és a magyar, volt a sport,
és mi akkor is,
rá. Igen.
Ugye a 10 aranyérmet szereztünk Berlinben.
Csak arany volt 10-et, így van, csak, pontosan. Igen.
És tehát aki leszűri azt, hogy ezek alapján minek köszönhető a magyar sport eredményessége, az azonnal nálunk valójában őszintén a politika nagyon korán felismerte a sport és az egészséges életmód, a versenyszerű sportásnak az előnyeit.
Igen.
Ehhez nekünk megvolt egy, a szakmai alapunk, mert a testnevelési főiskola 1925-től ontotta a kiválóbbnál kiválóbb szakembereket.
Igen.
Tehát a szakmánk az magyarázata.
Mező Ferenc, és mutatok a óriási neveket abból a korszakból, akik korszakos koponyák voltak. Igen.
Igen, a másik pedig, amit szintén próbáltam később érvényre juttatni és elmagyarázni, a sportszervezettség. Igaz, nem voltunk nagy ország. Igaz, többnyire kis ország voltunk. De az biztos, hogy a szervezettség tekintetében, az országos szövetségek tekintetében hallatlanul magas kultúrával dicsekedhettünk.
Igen.
Tehát ez a szervezettség, a szakma és a megfelelő anyagi háttér, ez biztosította, hogy a magyar tehetségek ki tudtak bontakozni évtizedeken keresztül, azt a jól eső érzést keltették bennünk, akikre büszkék lehetünk, sikeresek voltak a nemzetközi tereken.
Így van. Az ennek az igénye 89 után megvolt, ennek a rendszere azonban nem volt meg.
Hát éppen ez az ugye, hogy mindenki arra számított, hogy ez majd így folytatódik, de közben senki nem gondoskodott arról, és itt az állami támogatás kérdésében én, ez régi veszőparipám.
Na, hogy látod?
Egy állam soha nem lehet olyan rossz gazdasági vagy egyéb körülmények között, hogy a sport és testkultúra, ismét hangsúlyozom, a testkultúra ne lenne fontos országos érdek. És azt vettem észre, hogy ez az érdek nem is érvényesíthető, mert olyan alacsony szinten van az én hivatalom, az én beosztásom.
Igen.
Nem is jut el a szavam a kormány elé, ahol ugye sokféle probléma gyülemlett össze, és ahol a sport elveszítette azt a jelentőségét.
Igen.
Nem tekintették magukénak azok a kormányok, és most itt én nem az Antal kormányra hivatkozom, hanem az összes
20
kormányra,
évről beszélek,
egyetlen kormány sem vette igazán komolyan a sport ügyét, a testkultúra ügyét.
Méghozzá úgy, hogy nem csak szereti, hanem tesz érte, és hagyja, hogy szakemberek csinálják. Mert nem azon múlik, hogy kiül a díszpáholyban. Nem azon múlik, hogy a költségekben hány százalékban, bár nem mindegy a pénz, hanem azon múlik, hogy egy modern sportrendszert építsünk fel. Nem a szocialistát, valami mást, és mintha ez a modellképzés, a modernizálás elmaradt volna mindmáig.
Hát ez tökéletesen elmaradt, ugye az elvárások megmaradtak, sőt szurkolói szinten azt kell mondanom, hogy bármiféle kormányról beszélünk, mindenki a rokon szemvéről biztosította a sportot, és mindenki nagyon élvezte, hogyha az olimpiákon vagy az Európa-bajnokságon kiválóan szerepel.
Ahol sokáig jöttek is az eredmények.
Hát ez
a rendszertől függetlenül jöttek nagyon jó eredmények, ami elhomályosította az embereket, hogy adtunk most egy kis pénzt, most nincs olyan sok tennivaló. Akkor kellett volna a dolgot gyökeresen rendbe rakni, hogy a jövő biztosítva legyen, és ez 20 éven át lényegében elmaradt.
Hát ugye lényegében a rendszerváltás megelőző utolsó olimpiai játékokon Szöulban 11 aranyérmet nyert Magyarország, és nekünk a Magyar Olimpiai Bizottsággal egyetértésben, tehát a legfelsőbb országos hatáskörű kormányzati szerv, és a legmagasabb és legtekintélyesebb társadalmi szervezet a Magyar Olimpiai Bizottság, és Schmidt Pállal egyébként, akkor az elnöke Zéli volt, és én, mint az OTS elnöke, nagyon szorosan együttműködtünk, tökéletes egységet alkottunk.
Legendás volt, ahogyan ti együtt csináltátok.
7 éven keresztül tökéletesen együttműködtünk, és megállapodtunk abban, hogy ebben a furcsa, nehéz helyzetben nem lehet más a prioritásunk, mint az értékek megőrzése.
Ez sikerült, de a dolgot új pályára állítani akkor nem volt mód. Most tartunk egy rövid közszolgálati kereskedelmi szünetet, és jövünk vissza, tehát most a 90-es évek közepétől tekintjük át a magyar sport alakulását. Tehát szünet.
Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. A műsorvezető
Kollát György. Vendégünk pedig Gallov Rezső, ex-államtitkár úr, a magyar sportról beszélgetünk, és időben most valahol a 90-es éveknél tartunk. Mi maradt meg benned ebből az időszakból? Milyen lépésekre emlékszel, mire vagy büszke, és mi az, ami nem sikerült?
Hát az az igazság, hogy nagy siker és sikerélményem nem igen lehetett, de ott
tartottunk. Bocsás, hogy egyetlen dolog. Téged a magyar sport bármelyik faluban, városban tisztelt, erőfeszítéseidet méltatta, az esélyedet úgy látta, hogy te magad is talán. Tehát nem a személlyel, hanem az intézménnyel volt probléma. Ezt hadd mondjam én, nyilván neked ezt nem kell mondani, de vedd tudomásul, a magyar sportnak nem volt olyan államtitkár, mint Gallov Rezső. Én azt mondom, hogy a rendszerváltás után ki volt a három legjobb államtitkár, bármilyen területet, akkor te köztük vagy.
Nagyon szépen köszönöm, ez tényleg jól esik, és az is igaz, hogy tényleg megpróbáltunk mindent elkövetni annak érdekében, hogy az adott helyzetnek megfelelően azért próbáljuk életben tartani a magyar sportot azoknak a hagyományoknak megfelelően, amelyeket addig elértünk, csak nem 100 éven át.
Mi kellett ez? Neked kellett interveniálni a miniszterelnököknél? Igaz ez, vagy legenda?
Hát először is ugye, hát be kell vallanom, hogy nem mindig tartottam be a szolgálati utat, mert amikor már nagyon elkeseredett voltam, és úgy éreztem, hogy közvetítéssel nem jutok el a politikai döntéshozókig. Hiába vannak nekem ötleteim, hiába vannak nekem igényeim, hiába vannak nekem egy mondhatni egészséges filozófiám a sport támogatását illetően. Ezek a hangok nem jutnak el a csúcsra a politikai, a kormány irányítóihoz, és ezért két alkalommal is értem azzal a különleges lehetőséggel, hogy szándékosan átlépve a szolgálati út korlátait, egyenesen Antal József miniszterelnöknek, majd azt követően Hon Gyula miniszterelnök úrnak is közvetlenül írtam egy olyan levelet, amiben próbáltam föltárni azt, hogy a sport mennyire fontos, és azt, amit ugye kezdetben mondtam, hogy nem lehetünk olyan rossz helyzetben, hogy a sport ne lenne fontos. Nem csak az olimpiák idején.
Pontosan. Eredménnyel jártál?
Nem jártam eredménnyel.
Kicsi eredménnyel sem?
Meghallgattak, és nagyon rokonszervesen fogadtak, és el is beszélgettek velem. Kaptam mind a két miniszterelnök úrtól választ a leveleimre. Ebbe azonban sokat nem ígértek, ismervén az egyéb nehézségeket, arra hivatkoztak, de megérték, hogy ahogy erre alkalom nyílik, akkor a sportot is felkarolják, és sokkal koncepcionálisabb módon próbálnak. Vannak azonban itt sarkalatos kérdések, és ezek nagyon fontos, hogy ezeket ne felejtsük el. Mert mik voltak ezek az igények, amelyeket én próbáltam meg? Az egy, az, hogy felejtsük el a politikai hátteret, a sportot nem azért kell támogatni, vagy elzárkózni a támogatás elől, mert egy korábbi politikai rendszerben ezt másképp ítélték meg. Ez egy keret. A sporttámogatás keret. Jó, vegyük ki a Lenin képet a keretekből, helyezzünk bele egy értelmes tartalmat, de a keretet ne dobjuk ki, mert anélkül nem tudunk.
Bocsáss meg, mennyire fontos ez a mondatot? Hát, ha egy országon 8 sikerágazata van, akkor nem számít, de ha egy sincs, Magyarországon legolcsóbban hagyományokra épít, a sport lehetne az. Igen. Drámai dolog, hogy ez se az, meg más se az. Nem szabadott volna ide eljutnunk.
Hát ez az. Ugye, és én próbáltam igazolni, hogy csak azért, mert a múltban a létesítmények építésétől kezdve a kiemelt egyesületek támogatásáig, vagy a sportállásokig lehet sorolni, hogy az állam milyen formákban karolta fel a sportot és támogatta, csak azért, mert az akkor volt, azért ezeket nem szabad kidobni, az államnak komoly felelőssége és feladata van a sportkultúra támogatásában, függetlenül a politikától, és ezt próbáltam megbizonyítani azzal, hogy nálunk pártsemlegesnek tekintettük a sportot a hivatalban.
És akkor valóban az is
politizálni,
akkor még
és az
is
az ellenzék.
Így van.
Képviselői Nádori professzortól, dr. Törökfenesztől kezdve Barsa Istvánig, mindenkinek lehetősége, joga volt arra, hogy
konzultásaid voltak sok minden. Igen, így van.
A munka és azokban a munkálatokban részt vettek, törvény előkészítés, vagy a parlamenti
igazolom, hogy ez így volt.
Hogy ez valóban őszintén így volt. Egy, tehát az állami feladatok megvalósítása az állami támogatás kell. Anyagi támogatás kell. És ezt nem kell szégyelni, ezt nem kell magyarázni.
A sport közérdekű funkció révén megérdemli, elvárja ezt.
A másik, ahol sajnos elbuktam, mert én azt tartottam, hogy főként a szélesebb néptömegek egészséges életformájának kialakítása, az nem lehet központosított. Önkormányzati feladat. És az önkormányzati törvényben próbáltam belefoglalni, hogy a sport támogatása kötelező
feladat legyen, akkor pénzt kell adni hozzá.
És a minimum támogatás mértéke a költségvetés eszen. Legyen az település, legyen az megyei jogú város, legyen az megyei közgyűlés. 1%-a a költségvetésnek a sport támogatására kell, hogy forduljon. Sajnos, mert azt mondták annak idején, hogy igen, de az önkormányzati törvénynek a kulcsszava az az önállóság, tehát ebben mi nem szólhatunk bele. Ezzel aztán bele is fulladt minden. Aztán egy másik dolog, ami európai, kulturált megoldás. Nem azért, mert a szerencsejátékokat lehet kritizálni morális szempontból, de ha az már van a szerencsejátékok, hát akkor mi a hiba abban, hogy annak egy részét a sport támogatására biztosítjuk?
Mi a baj a lottóval?
Hát, jó, hogy ezt a szót mondod. Na most figyelj, veszek egy teljesen idegen, nem magyar példát, hogy megvilágítsam ezt, hogy mennyire fontos ez. A skandináv országok remek példával szolgálnak, de én most nem azt hozom. Nagy-Britannia, Anglia a sport hagyományos országa, kriket, golf,
minden. Ma is egyébként fejlett sportjáta, igen.
Atlantában 1996-ban szörnyűbb lebőgést, egyetlen aranyérmet nyertek, és óriási tömegfölháborodás született, a sajtó, televízió.
Az angol atlétika meg sem visült lényegében.
Így van. És akkor John Major volt a miniszterelnök, akit aztán Tony Blair követett, és akkor arra döbbentek rá, hogy hát itt a szerencsejátékokhoz hozzák el. Angliában nem volt lottó. Bevezették 97 táján a lottót, és kezdetben, amikor még botladozott, és nem lehetett tudni, hogy hogyan bontakozik ki, persze a szakértők tudták, hogy 2-3 év a hagyománytisztelő britek is imádni fogják, és na óriási bevételek lesznek, eldöntötték, hogy 25%-a a bevételeknek a sport és a kultúra támogatására szolgál. Mi történt?
4 év múlva taroltak szinte.
Taroltak, 9-10 aranyérmet, és legutóbb Pekingen 19 aranyérmet nyertek.
Erről van szó.
Na most ez csak persze egy kiragadott példa.
De a markáns hozzáállás, igen, hogy akarom, megcsinálom. Nem akarom, akkor piszkogok vele.
Ehelyett nálunk mi történt, hogy csak néhány mondatba összetömörítsem. Ugye ahelyett, hogy konkrét intézkedések történtek volna, ezek csak mind, hogy úgy mondjam, látszat intézkedések voltak, mert gyönyörűen tudunk mi fogalmazni. Ma is. Sok mindenben. Ugye 91-ben megszületett egy parlamenti határozat a sport támogatásáról. Később megszületett egy sporttörvény 95-ben, Kondulaj jóvoltából, amit aztán az később
aztán
sokat módosították.
De
mi soha nem felejtem el, amikor fölkérték a hivatalt, hogy a sporttörvény tervezetét dolgozza ki, hát annak a sarkalatos része mi is lehetett volna más. A sportkultúra finanszírozása.
Erről van szó.
És egy hónap eltelt, ugye akkor a sporthivatal a belügyminisztérium felügyelete alatt élt, dolgozott, tehát a akkori belügyminiszternek kellett a kormány elé terjeszteni, és azt követően majd a parlament.
De nem a tiéteket vitte.
És hát ez történt. Hát egy hónap múlva visszaküldték nekem a tervezetet, és nem ismertem rá. Igen. Nem is tudtam soha elfogadni, mint a sporthivatal produktumát. És kihúztak mindent belőle, ami a finanszírozás, és a kísérő levélben az akkori közigazgatási államtitkár, név nem fontos most, azt írta, a sporttörvény nem arra való, hogy azzal oldjuk meg a sportfinanszírozás kérdéseit. Hát akkor mi a fenének való? Persze, hogy arra lett volna jó. És ezt most már, ugye ott tartunk, visszatérek arra a gondolatra, hogy a 90-es évek után mi történt. Evel az egységgel, a politikamentességgel, az együttes munkával, a társadalmi szervezetek és az államigazgatási szervek között sikerült elérni időről időre csak, hogy befoltozzuk a lukakat, és az értékmentés címszava alatt például Barcelonában, ami hihetetlen, amit még ma is alig tudom elhinni.
Hogy tudtunk ilyen jól szerepelni.
Hogy 14 aranyérmet nyertünk, és több érmet nyertünk, mint Szöulban, amikor még semmiféle gond nem volt.
De ez már nem volt, igen. De ez már nem volt benne a rendszerbe. Ez a rendszer logikája ellenére jött.
Ellenére. Azért is mondom csodálatosnak, mert ez minden hátrányunk ellenére értük el, Helsinki után a magyar sport történetének második legsikeresebb olimpiáját. És tudod, mi a tragédia?
Az, hogy rossz következtetés jutottak belőle.
Azt a következtetést vonták le a
politikai. Megy ez magától is.
Hát nem kell ide segítség, kérem. Legyen ennyi elég, amit eddig adtunk, ami majdnem egyenlő volt a semmivel.
Hát igen, a rövid szünetet tartunk most ma az utolsót, és akkor a szünet után jövünk vissza, és akkor a 20. század sportját, tanulságait tekintjük át Gallov Rezsővel.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. És Gallov Rezső államtitkár úr, szünet előtt ott hagytuk abba, de nem fejeztük be, hogy eljutottunk időben az ezredforduló környékére, és azzal vezetném fel a mostani szakaszt, hogy nem egy hintapalinta következett, nem egy politikai megosztottság jött itt ekkortájt. Te hogyan emlékszel 98-tól mondjuk 2005-ig, 8-ig való időszakra, vagy akár máig? Tehát mik a fő kontúrok ebből az időszakból?
1996 végén 60 éves voltam, és akkor nyugdíjba mentem. Ennek több oka is volt, nem akarok rossz emlékeket ébreszteni, akkor volt a bingo botrány is, de nem amiatt vonultam vissza. Ez volt, hanem egyfelől vissza akartam még térni az újságíráshoz, ami nekem egy életre szóló hivatásom volt, és utána én még
sikerült
évig,
is.
Mind a mai napig.
Olyan, hogy voltak még fulminás cikkek is részek. De lássuk az ezredforduló környéki sportközállapotok képét tőled.
A 1998-as fejlemény azok tragikus fordulatot jelentenek, legalábbis az én megítélésemben, mert egész addig, 98-ig uralkodott a sport berkein belül az a sport, az a pártsemlegesség, a politika mentesség, ami egyik nagyon lényeges eleme a sporttevékenységnek. Az akkori kormányzó párt azonban politikust ültetett a sportminiszteri székbe, ami a sportminiszterségnek örültünk, meg gondoltuk, na most itt a lehetőség, hogy akkor a sport közvetlenül kormányzati erő, kormányzat részevője, és könnyebb lesz a sportügyeit intézni. Ami azt illeti, és ezt nem szabad elhallgatni, hogy az anyagi feltételek kétségtelenül javultak. Igen. 98 és 2002 között például.
Így van.
Ez nem vitatható el, és ezért is reménykedtünk. Igen ám, de hát a sport ez egy nagyon varázslatos terület, és egy kicsit néha hát ravasz. Azt lehet mondani, fölkészültnek kell lenni a különböző problémák kezelésére, mert igaz, hogy az anyagi helyzet valamit javult, de ugyanakkor a politika behatolásával hát az egység megbomlott, ami korábban létrejött, és azon túlmenően ez a szakmai egység, vagyis ezek az egység felbomlása a szakmai oldalt is sújtotta, és bizony kezdtük érezni egyre súlyosabban azokat a hiányosságokat, azokat a veszteségeket, amelyeket a korábbi mostóesztendők miatt el kellett a magyar sportnak viselnie, az utánpótlás képzés területén például, vagy az edzők eltávolodását illetően a sporttól, mert hiszen meg kellett élni.
És megosztottság következett, erős centralizáció, beavatkozás szinte mindenbe, rossz légkör keletkezett a magyar sportból, miközben a jó szándék megvolt, a módszerek voltak sokszor brutálisak.
Igen.
De utána se jobb korszak következett.
Igen, nem akarom menteni az azt követő 8 esztendős korszakot sem, hogy más nem mondjak. Ugye te is említetted, hogy én tulajdonképpen 7 éven keresztül egy személyben ott stabil állami vezetőként dolgozhattam.
És ilyen kormány, olyan kormány, mindenkettő kérte a szolgáltaidat.
Hogy óriási ambícióval indultak el annak idején a szocialisták, és összeszámoltam, mert fejben alig lehet ezt nyilván tartani, hogy a 2002-től 2010-ig ennek a hivatalnak minden évben vagy másfél évben megváltozott a vezető.
Borzasztó.
Vezetője. Ez elképesztő, mert így nem lehet dolgozni.
Ha valakit lasszol, megfogtak Hold utcában, államtitkárt csináltak szinte bele. Tehát borzasztó volt.
8 év alatt 6 vezetője volt a sporthivatalnak, az államtitkári, illetve korábban miniszteri székben, de amikor a felügyeletet említed, ott se sokkal jobb helyzet, mert a belügyminisztériumtól a miniszterelnök hivatalon át a önkormányzati miniszterekig ott is öt különböző miniszter próbálta felügyelni a sportot.
Vagy meg se próbálta. Kapta feladatul, de nem őrült neki. Így és van. A sport se ő
na
neki.
Most koncepcióról beszélni, ilyen körülmények között szinte lehetetlenség, és ezért mondtam és hangsúlyoztam, és most is hangsúlyozom, hogy azok az erőfeszítések, amelyek a felszínen mutatkoztak különböző törvénymódosításokban, sporttörvényalkotásban, parlamenti határozatban, ezek csak deklarációk voltak. Igen. Nagyon hangzatos
vagy
deklarációk.
Kicsi lépések, tudod? Igazából... Vagy kicsi lépések a nemzettel, az edzők kaptak. Jött néhány olyan intézkedés. Például a nemzet sportolója, azután rendezték a járadékügyet, tehát igen. Néhány lépés később történt, frontál, tehát áttörésre nem került sor. Tehát magyarul, ha nagyon kérte a sport, kapott valamit, de markánsan, modern pályára állított, hogy senki nem tudta, nem akarta, nem sikerült. Tehát nem igaz, hogy senki semmit nem csinált, csak az elégnél sokkal-sokkal bánton kevesebbnek bizonyult. Nem.
Én azt hiszem, akkor fogalmazunk helyesen, azt mondjuk, hogy a helyzet ismeretében igen. Ez egy dicsérendő, de nem elegendő úgy intézkedések van. Voltak. Koncepció nem mutatkozott a sportirányításban, ilyen körülmények között nem is lehetett, és sajnos ebben a helyzetben vagyunk tulajdonképpen most is.
Ez az. A lényeg ehhez képest nem változott. Nem változott. Erősen centralizált rendszer van, nagyon nagy politikai megosztottság van, komoly sporttámogatás van, de az a hajszálerekben nem jut el, és akkor kevés időnk van egy témára a Magyar Olimpiai Bizottság szerepéről, státuszáról, az ő közreműködéséről, ha szólnál. Neked e tárgyban voltak elemzéseid, volt vitád is, tanulságként mit látsz ebből máig érvényesnek?
Hát én remélem, hogy a tanulságot le tudjuk szűrni. Kétségtelen, hogy a politikát el kell távolítani a sporttól, és ez most talán túlhangzatosnak tűnhet, vagy hallatszat. A sport valójában igazán hamisítatlanul nemzeti, össznemzeti kérdés.
Igen.
Tehát ez nemzeti kérdés. Ezzel felül kell emelkedni a párt érdekeknek, és azoknak, akik ezeket képviselik. De az Olimpiai Bizottság kérdése tiszta politikai kaland. Azt mondom, ugye 2003-ban ugye a választásokat megelőzően a 2002-es választások után, ugye amikor eldőlt, hogy kik az ugye a szocialisták vették át vissza a hatalmat, akkor a Magyar Olimpiai Bizottság szerepe háttérbe szorult, háttérbe kellett szorítani, mert a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke komoly politikai szerepet vállalta a
nemzetközi tényező volt
ellenzéki pártban, és ez valójában ellentétes az olimpiai kartával, nem lett volna szabad meg, ezt elemeztem én, nem személy, hiszen nem. A Schmidt Pál Ali.
Nagyon elegáns volt a cikk.
Ma is jó viszonyban vagyok.
A rendszerben nem fér bele ilyen lépés.
Egyszerűen nem lehetett elképzelni, és ez tiltott volt az olimpiai karta által is.
Ma is tiltott volna egyébként.
Majd, persze. Pontosan. És kifogásoltam. Na most ennek következtében, mivel nem történt semmi, az államigazgatás és a kormány természetesen arra törekedett, ilyen körülmények között ők nem támogatják a Magyar Olimpiai Bizottságot, és az Olimpiai Bizottság hatáskörébe tartozó kérdésekben megpróbáltak egy olyan megoldást találni, hogy egy új szervezetet hoznak létre, amely átveszi például a finanszírozásban a döntéshozatalt. Igen. Tehát a pénzosztást.
Rengett az inga ide és oda.
És akkor létrehozták ugye a Nemzeti Sporttanácsot.
Így van.
A Nemzeti Sporttanács megkapta azokat a lehetőségeket és azokat a hatásköröket, amelyeket korábban a Magyar Olimpiai Bizottság. De most nagyot ugrunk, eltelt a 8 év, most ez visszajátszódott. Ez
közben megszüntetik, aztán újra visszacsinálták. Tehát
a Magyar Nemzeti Sporttanács megszűnt, és a Magyar Olimpiai Bizottság pedig a mai állás szerint ugye az egycsatornás rendszerre való áttérési törekvések.
Szinte teljhatalmat kapott pénzügyben.
Szinte megkapott mindent. Hát de ez tulajdonképpen
ez se kockázatmentes. Ebből nem, lesz olimpizmus, de hogy ebből mi lesz a faluváros sportjában, azt megmondani, hogy nem lehet. Aggodalomnak van jogos terepe.
Hát mindenféleképpen, mert az az igazság, hogy én most még nem látom világosan még az fő irányokat sem, mert ugye az a kérdés merül fel bennem, és aki az államtitkári székben ültem hosszú ideig, és egy nagyon kedves fiatal barátom, Czene Attila, most a sport
olimpiai bajnok, igen.
Hogy tulajdonképpen, hogy a egycsatornássá tesszük a finanszírozás rendszerét, tehát az állami csatornákon így fog az Olimpiai Bizottságon keresztül folyni, egy társadalmi szervezeten keresztül fog folyni az állami pénz, akkor mi a feladata az állami sporthivatalnak?
Ez az, minek vannak ők
akkor,
még?
Szóval ezt tisztázni kell, hogy akkor tulajdonképpen milyen munkabeosztás van a magyar sportirányításában.
Van egy félállami szerv, és van egy lefokozott minisztériumi blokk. mit csinálnak ők önmagukban, igen, és egymással. Bizony, igen, ez máig nem tiszta, így van. És ugye egy plurális társadalomban lehet egy csatornás finanszírozás. Valószínűleg nem megy, tudom, hogy itt az állami pénzek egy csatornájáról van szó, de hát bizony vannak pályázatok, meg más. Rászorul a magyar sport, hogy sok forrásba szedje össze azt, amit korábban kényelmesen megkapott egy bázisszervtől. Más a világ, nem lehet sarkos elvekben gondolkodni, mert az nem épít, hanem leépít.
Igen, hát nagyon kíváncsi vagyok, és azért én örök optimista lévén bízom abban, hogy ez a mostani legújabb erőfeszítés, amely egy új sporttörvény alkotásában körvonalazódik, és ugye Bánki Erika, a parlament
sport és turisztikai bizottság
elnöke, ugye nyilatkozta, hogy őszre kerül ez a parlament elé. Én úgy hiszem, hogy most sok mind a figyelmünket tulajdonképpen már a jövő évi olimpiai játékok vonják el, és minden e körül forog, de én azért azt mondom, hogy kell energiának és figyelemnek térülnie arra, hogy végre találjuk meg a koncepciót arra, hogy a magyar sportot hogy fogjuk a jövőben intézni, és hogy hogyan tudunk visszatérni azokra
a szakmai dolgokra, a sportbaráti együttműködés, egy normális szisztémára. Engedj meg egy tesztkérdés a végre, mert elment az is nagy részt. Én azt mondom, hogy én nem a Debrecen stadionra adtam volna 12 milliárd, hanem a sportegészségügyet, a tudományt erősítettem volna meg. Hülyeség az, amit én mondok, vagy pedig vannak ilyen dilemmák a sportban. Tehát kell-e részrehajlóan adni a pénzeket, vagy stratégiai célokat kell megfinanszírozni? Hogy látod?
Hát ameddig ilyen nagy a szegénység. Okay. Ugye, és a szegénység szüli a haragos, szokták mondani a magyar szólás szerint. Ugyanakkor ilyen hatalmas összeget áldozni egy sportkomplexumra, vagy egy sportágra, ugye, mert az is közismert, hogy 200-250 millió forintos támogatásban részesülnek a labdarúgó akadémiák országszerte.
Ez nagyon
nagy pénz. Azok a sikersportágak, amelyek pénzhiányában szenvednek, még az olimpia
alapsportágok is, az atlétika is, mások ilyen. Ez valószínűleg túlzó, vagy, tehát nem egy átgondolt.
Nem találtuk meg a helyes mértékét, igen, ennek, mert ha sok pénzünk lenne, és mindenkinek jutna, akkor rendben van.
Mi lennénk Kuwait?
De nekünk nagyon, nagyon erős megszorításokkal kell élnünk.
Köszönöm szépen neked, adásidőnk lepergett, a játék maradt hátra, mondom a kérdéseket. Első kérdés, hol és mikor rendezték meg az első hivatalos autóversenyt? Ehhez kapcsolódik a második kérdés, az első autóversenyen a leggyorsabb versenyző milyen óránkénti sebességgel teljesítette a távot? Harmadik egyszerű kérdés, melyik város rendezhetett volna 1916-ban nyári olimpiát? Negyedik kérdés, melyik város rendezhetett volna 1940-ben nyári olimpiát? Ötödik kérdés, részben már elhangzott a válasz. Melyik nyári olimpián ért el magyar csapat 10 arany, 1 ezüst és 5 bronzérmet? A válaszokat most is a fórumban várjuk. A leggyorsabb megfejtő, sikeres megfejtő sportmeszt kap. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Galóz Rezső államtitkár úr. Együtt köszönjük meg a hallgató figyelmét, és a rádió részéről Árva Brigittának és József Péternek a segítő közreműködést. Szép estét kíván Kollár György. Folytatás következik július 7-én, amikor is alapvető jogainkról beszélgetünk dr. Somodi Bernadettével. Mindenkinek szép estét és jó nyaralást kívánok. Viszont hallásra!